offenzíva, ami hát már nyár végén is tart, és egyre inkább előtérbe kerül az, hogy Pokrovszkot esetleg elkezdik ostromolni az orosz egységek, de talán nem is ezzel kéne kezdjük, hanem azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök 50 nap helyett most már csak 10-12 napot adott Oroszország számára, hogy legalább egy tűzszünettel lezárják az Ukrajna elleni háborút, és hát Oroszország egyelőre erre nem reagált pozitívan, de vajon reagálhat-e? Kérdezem Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársát. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Oroszország nem fogja megállítani ezt a nyári offenzívát azért, mert Donald Trump rövidebb határidőt szabott, tehát ezt vélhetően szeptemberig, októberig folytatni fogják, hiszen pont Pokrovsznál, de más pontokon is közel állnak komoly eredmények eléréséhez. Tehát ezt végig fogják vinni, és az is egy nagy kérdés, akár rövidebb a határidő, akár marad a szeptember másodika, hogy mit tud az Egyesült Államok csinálni, tehát mi az a lépés, ami az oroszokat megfontolásra kényszeríteni.
Ritkán értett egyet az ember, vagy én legalábbis személy szerint ritkán értek egyet Dmitri Medvegyev megszólalásaival, de volt egy olyan mondata, mi szerint az ultimátum az gyakorlatilag a háború felé tett lépés, és hogyha történelmi dolgokat hoz elő az ember, akár mondjuk első világháború, osztrák-magyar monarchia, Szerbia felé intézett ultimátuma, vagy különböző más ultimátumok, azok túlságosan jó véget sohasem értek. Miért gondolhatja vajon azt az amerikai elnök, hogy ez be fog jönni? Azért, mert mondjuk Irán esetében bejött?
Nem hiszem, hogy azt gondolja, hogy be fog jönni. Szerintem arról van szó, hogy cselekvést mutat fel. Tehát teszünk valamit. Láthatóan az oroszok nem hallgatnak az Egyesült Államokra, ezért Trump frusztrált, és mutatni akarja, hogy akkor ő is válaszol, tesz valamit. Nem lesz ebből komolyabb probléma, tehát Medvegyev az mindig erősen túloz. Itt politikáról van szó. Az amerikai elnök megmutatja erejét, az más kérdés, ahogy mondtam, hogy igazából nem tud olyat lépni, ami az oroszokat rövid távon, itt hangsúlyozom a rövid távot, rövid távon megfontolásra vagy megtorpanásra kényszeríteni, tehát a pár hónapig még szinte bizonyos, hogy folytatódik a háború.
Ez a több száz százalékos vám, már ha persze meglépi az Egyesült Államok azokra az országokra, akik kereskednek Oroszországgal, azért ez első ránézésre nem tűnik túl jónak. Elpártolhatnak Oroszország kereskedelmi partnerei, hogyha ezt mégis meglépik az amerikaiak?
Vegyük ketté a dolgot. Vannak egyrészt a közvetlen vámok, van egy 3,5 milliárd dollárnyi közvetlen kereskedelem az USA és Oroszország között, és ebből 3 milliárd dollár az orosz export. Tehát, hogyha itt a kereskedelem nullára csökkenne, ez Oroszországnak fájna jobban, hiszen 500 millió dollár csak, amit az Egyesült Államok exportál Oroszországba. Ezt meglépheti Trump, de ez nem fogja megállítani az oroszokat. Meg az persze kérdés, hogy abban a 3 milliárd dollárban vannak-e olyan elemek, például urán, vagy egyes különleges ritka fémek, amire szüksége van az USA-nak. Tehát ez se annyira egyszerű. A másodlagos vámok meg jóval kevésbé egyszerűek még ennél is, hiszen itt Kínát meg Indiát kéne elsősorban megvámolni, vagy őket kéne büntetni. Ugye két rendkívüli méretű országról van szó, a világ két legnagyobb országáról, amelyek az orosz energiahordozóknak a 70%-át megveszik ma. Tehát, hogyha ezt meglépi Donald Trump, egyrészt valószínűleg mind a két ország nemet mondana neki, ami egy jelentős presztízvesztesség lenne, Kína szinte bizonyos, hogy nemet mondana. Tehát itt van egy veszély a presztízvesztességnek, de ha véletlenül igent mondanának, és ráállítanák a importot Oroszországból, akkor máshonnan kéne beszerezniük az olajat. Most ez egyértelmű, hogy olajáremelkedéshez vezetne, hiszen Oroszország a második legnagyobb exportőr a világon. Ha ez kiesik a világpiacról, az jelentős olajáremelkedéshez vezet, ami az Egyesült Államoknak sem jó, Donald Trumpnak sem jó belpolitikai szempontból, hiszen nem mindegy, hogy a szavazói, amikor elmennek a benzinkútra, mit látnak. És itt nagyon jelentős áremelkedésről is szó lehetne. Tehát én azt gondolom, amit meg tud lépni, két dolgot tud meglépni nagyobb fájdalom nélkül. a közvetlen kereskedelemnek a csökkentését, tehát ezt a 3 milliárdos orosz bevételt lehet csökkenteni, vagy új fegyverrendszereket ad, ugye felmerült a Tomahawk rakéta, az AGM 158-as, a PRSM, tehát több olyan fegyverrendszer is felmerült, ami komolyabb hatást tudna az oroszokra, tehát komolyabb csapásokat lehetne mérni, akár a nagyobb hatótávolság, akár a nagyobb robbanófej miatt. Ugye itt július közepén volt is egy vita a nemzetközi sajtóban, aztán Donald Trump ezt cáfolta, de hát Trump nem kiszámítható, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy akkor az AGM 158-ast, ami F-16-osról is indítható, odaadjuk Ukrajnának, vagy odaadjuk a PRS-emet, ami már meglévő kilövőkből, Ukrajnában meglévő kilövőkből indítható. A Tomahawk azért bonyolultabb, mert alapvetően ez egy tengeri indítású rendszer, vannak már szárazföldi kilövői, de abból valószínűleg nagyon kevés van. De megléphet Trump akár egy váratlan fegyverzeti kérdésben is.
A váratlan fegyverzeti kérdés az vajon jelenthet harckocsikat, adott esetben vadász bombázókat is, persze nem a legújabb típusokat, vagy valami teljesen mást?
Hát, amit az előbb mondtam, alapvetően itt cirkáról rakétákról, vagy ballisztikus rakétákról lehetne szó. Erről is folyt a találgatás két héttel ezelőtt. Ugye ezek viszonylag gyorsan leszállíthatók. Ezekből ugye egy harckocsira ki kell képezni, ki le kell szállítani, de ki is kell képezni az állományt. Itt nyilván amerikai állomány segítenek, különösen a Tomahawknál. Tehát itt ennek van egy ilyen kis negatív, vagy egy problematikus része is, hogy ezeket az ukránok szinte bizonyos, hogy nem tudnák azonnal kezelni. De volt már erre példa, hogy nyugati szakértők az egyenruhát levetve segítettek az ukránoknak. Tehát ez abszolút megoldható. A harckocsi vagy más fegyverzet az nyáron már nem tudna hatást, ugye nem érkezne be, de ha be is érkezne mondjuk augusztus végéig, kitültetne rá az ukrán hadsereg. A kiképzés azért több hónap. Én ezt gondolom, hogy inkább csapásmérő, mélységi csapásmérő eszközöket adhatna oda Donald Trump, hogyha büntetni akarja Vlagyimir Putyint, és láthatóan büntetni akarja. De mégis azt mondanám, hogy inkább itt a közvetlen kereskedelmi szankció, tehát a két ország kereskedelmét korlátozni, ez a legegyszerűbb és a legkevésbé fájdalmas.
Hogy áll most a front? Mert természetesen amilyen orgánumot olvas az ember, az szerint válogatják az újabb és újabb információkat a háborúval kapcsolatban, ezt már megszokhattuk az elmúlt 3 évben. De az, hogy mondjuk területet foglalnak el, az konkrétum, és hát az elmúlt időszakban ez inkább orosz részről volt ilyen. Pokrovszk városát említik visszatérően, amely nagyon fontos logisztikai és utánpótlás elosztó város. Ha ennek az ostroma megkezdődik, vagy adott esetben őszig elveszíti ezt a várost Ukrajna, akkor nagyon-nagyon meggyengül a védelme, vagy ez csak egy város a sok közül?
Ugye már folyik az ostrom, tehát már a városon belül is, legalábbis hírek vannak, hogy már a városba is behatoltak az oroszok, de ennél sokkal rosszabb hír az ukránok számára, hogy Pokrovsztól messze északra haladnak már, és vágják el az utánpótlási vonalakat. Ilyen értelemben már az ukránok számára nem fontos logisztikai központ, hanem inkább egy logisztikai rémálom, hiszen el kell látni a város védőit lőszerrel, fegyverrel, a sebesülteket ki kell hozni, de úgy, hogy egyre kevesebb út van, és ezek az utak halálutak, hiszen az orosz tüzérség is be tudja őket lőni, de még inkább a drónok. Mert Pokrovszk egy nagyon fontos település volt logisztikai szempontból, most már nem azért fontos, nem azért, mert az ukránok beleálltak a védelmébe, és nagyon jelentős veszteségeket szenvednek el. Hát itt van egy nagyon problematikus értelmezés a nyugati sajtó jelentős részében, hogy itt az oroszok szenvednek el jelentős veszteségeket. Pokrovsznál be ki kell vinni embereket, lőszert, ugye a sebesülteket ki kell vinni. Ez nagyon jelentős kockázattal jár, tehát nem egyszerűen a lövészárkokba halnak az ukránok, hanem az utakon. És az oroszoknak ez a helyzet egyébként jó, hiszen ők nem területet akarnak elsősorban elfoglalni, hanem az ukrán hadsereget minél nagyobb mértékben degradálni, és erre Pokrovszk kiválóan alkalmas, de van még két nagy katlan, amelyek nagyon nagy mértékben véreztetik ki az ukránokat.
Melyik két katlanról van szó?
Ugye egyik van Torrestől keletre, és a másik pedig Kupiansznál. Tehát ez a két nagy katlan, ez mindenképpen probléma Ukrajna számára. És ugye nagyon úgy tűnik, hogy politikai okokból nem vonulnak ki ezekből a városokból, de a legjobban veszélyeztetett az egyértelműen Pokrovszk.
Egy picit visszatérve a politikára, amint volt valami egyeztetési kísérlet, kezdeményezés Amerika részéről, vagy akár a mostanság Ukrajna részéről is, az így úgy amúgy, de elutasították az oroszok mindenféle nyilatkozatokkal, hát egyértelműen orosz részről nincs hajlandóság tárgyalásra, és folyamatosan gyakorlatilag a harmadik éve hallott indokokat említik, különleges hadműveletnek el kell érni a céljait, hasonló megszólalások vannak. Bármi mutat arra, hogy egyébként az orosz hadsereg is kifulladhat, ha más nem azért, mert ha újra nagyobb támadó akciókat szeretnének csinálni, akkor gyakorlatilag újabb sorozást kéne rendelnie az orosz elnöknek, vagy akár haditechnikában mutatkoznak orosz kifáradás jelei?
Mindenképpen nagyok az orosz veszteségek, de arányaiban nem annyival nagyobbak Ukrajnán, hogy az oroszok fáradjanak ki gyorsabban. Az oroszok fáradnak lassabban. Tehát van orosz fáradás, nagyok a veszteségek, csak éppen több katonát tudnak behozni minden hónapban, mint amennyit vesztenek, az ukránok meg kevesebbet. Ergo az oroszok erősödnek, hónapról hónapra az ukránok pedig gyengülnek. De arra számítani, hogy Oroszország fárad el előbb, az nagyon optimista forgatókönyv lenne. Itt Ukrajna kifáradása látszik, és ezért nem akarják az oroszok abba hagyni. Tehát ez itt a fő pont, hogy ők azt látják, hogy ma jobban állnak, mint az ukránok, holnap meg még jobban fognak állni, és itt nem csak területről van szó, hanem tényleg az ukrán haderő degradálásáról. Az oroszoknál nagyon jelentős eszközvetességek történtek, de ez mivel állódik? Tehát nem annyival több már az orosz eszközvesztesség, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt. Én nem látom azt, hogy erre lehet számolni, vagy akár az orosz gazdaság gyors összeomlására. Ugye ezt 3 évvel ezelőtt is felvetítették, hogy a szankciók majd megtörik Oroszországot. Nem tűnik úgy, hogy ez rövid távon megtörténik. Persze Oroszország hatalmas árat fizet. Tehát az oroszoknak ez rendkívüli katonai ár és rendkívüli gazdasági ár, amit fizettek. Csak az ő logikájuk az, hogyha már ennek az árnak a 80-90%-át kifizették, szerintem így gondolkodik Vlagyimir Putyin, akkor miért ne rakjunk be még 20%-ot, hogy elérjük legalább egy részét az eredeti céljainknak, hiszen az összeset soha nem fogják elérni, tehát Ukrajna nem lesz egy belorusz Oroszországnak, nem lesz egy szatellit állama.
Mi lehet akkor a végső célja Oroszországnak? Lehet-e több, mint amennyit most sejt az ember?
A minimális cél szerintem a Donbass, tehát azt nagyon nehéz lenne ott Oroszországban eladni, hogy a Donbass védelmére, ugye papíron, mert ez csak egy indok volt, indítunk el egy háborút, és a Donbass nem vettük be. Tehát ez egy minimális cél. Aztán persze ott van még Herszon és Zaporizsia megye el nem foglalt része, de ez már nagyon nehéz, hiszen Zaporizsia egy 800-es város, Herszonhoz pedig át kéne kelni a Nyeperen, ez katonailag mind a kettő nagyon nehéz, illetve vannak a politikai és gazdasági célok. Ukrajna nem lehet a NATO tagja, ezt gyakorlatilag elérték az oroszok, és nagyon sok lefoglalt orosz vagyon van, nagyon sok szankció van, amelyeknek egy része tényleg fáj Oroszországnak. Tehát itt nagyon komplex dolgokról beszélünk, a katonai, politikai, gazdasági célok azok egy egységet alkotnak, és azon belül mit ajánlanak Oroszországnak, ez lesz a döntő, de itt van egy területi cél is szerintem, tehát a Donbass az, nyilván Vlagyimir Putyin meg az orosz propagandagépezet mindent meg tud magyarázni, de azért az nehéz, hogyha a Donbasszért indítunk egy háborút, akkor a két ikonikus városa, a Donbassnak Szlavjansk és Kramatorszk, aminek még azért a közelébe sincsenek, ukrán kézbe marad.
Demko Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és további jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!